qui sont certains, et on portera une année ou pas. Se tenerlo ya lo voy a hacer hoy en el gyakorlati szakember vagyok, tehát mindaz, amit most el tudok önöknek mondani, amögé szeretném, hogyha oda látnánk, de remélem, hogy ez amúgy is világos lesz a praxist. Én könyvtáros vagyok a végzettségem szerint, de immáron 8 éve egy múzeumban dolgozom, egy múzeum a könyvtár és informatikai osztálynak vagyok a vezetője. Tehát amit most el fogok tudni mondani önöknek, az egy múzeumi informatikai gyakorlat, de olyan szemmel, hogy van valamilyen perspektívám, látásom a könyvtári világra is, bizonyos kapcsolódási pontokat, összehasonlítási pontokat fogok is tenni a két közgyűjteményi ág között. És a kulturális örökség, a digitális kulturális örökség megőrzésének, közétételének és újrahasznosításának a kérdéséről mondanék néhány szót. Kevésbé lesz elméleti, talán, mint a korábban elhangzott előadás. Az első két szlájdon nagyon-nagyon tömören és röviden szeretném egy picit elhelyezni abban a kulturális térben, a múzeumi informatikát, amely alapjában a közgyűjteményeknek a tere. Hogyan is néz ki az informatika helyzete a hazai múzeumokban, milyen kapcsolat van az a szakmai tevékenység, a muzeológiai szakmai tevékenység és az informatika között, illetve itt jön ez a bizonyos közgyűjtemény összehasonlítás, az elektronikus publikálás, mit jelent a könyvtárok számára és mit jelent a múzeumok számára, mi az a lényeges különbség, ami a két közgyűjtemény ág között van. Azt kell látni, hogy az informatika, mint munkakörnyezet, mint kommunikációs eszköz, mint eszközrendszer, lényegesen későbben érkezik el a múzeumok világába, a könyvtárok világába, nagyságrendileg jóbő egy évtizedes lemaradással érkezik meg, 10-15 évvel. Ennek a magyarázatát mindjárt el fogom mondani. Ez az évtizedes lemaradás, ez valamiképpen meg is jelenik abban, hogy maguk múzeológusok, azok hogyan fogadják és hogyan kezelik az informatikát és az informatikai eszközparkot a saját szakmai munkájuk tekintetében, magyarán nem is egyszerűség, milyen megbecsülésnek örvendett inkább múltidőben mondhatnám már a múzeológusok körében. Azt kell mondanom, hogy ezen egy évtizedre visszatekintünk, akkor nem túl nagy. Mert ezt valamiféle szükséges rossznak értékelték, vagy alapjában egyáltalán nem értékelték szükségesnek. El kellett tennie egy évtizednek, mire manapság már azt mondhatjuk, hogy most már létjogosultsága van a múzeumban és az informatikai eszközöknek, például az informatikai termékeknek, informatikai eredményeknek, sőt, ennek megfelelő megbecsültségük is van. Úgy gondolom, hogy most már mondhatjuk azt, hogy manapság elfogadott a múzeumok világban, hogy szakmai igényes, színvonalas, korszerű muzeológiai szakmai tevékenységet nem lehet folytatni informatikai eszközpark használata nélkül. És akkor nézzük ezt a bizonyos különbséget, hogy mi a magyarázata ennek az egész dolognak. Arról van szó, hogy az a gyűjtemény típus, ami egy könyvtárban van, és ami egy múzeumban van, ez lényegében meg is magyarázza a különbséget. Az a furcsaság van, hogy a könyvtárok, mint intézmények, mondtad, hogy az Alexandria könyvtártól nézzük mondjuk, mert első olyan intézményes könyvtártól, amiről pontosabb ismereteink vannak, tehát mondjuk az, hogy több ezer éves múltra néz vissza a könyvtár, mint intézmény, addig bár a múzeumok gyűjteményei szintén sok-sok ezer évre néznek vissza, de a intézményrendszer a múzeumi világban 200 éves. Kicsit jó indulott a 250, de valahol ott a kettő között. Tehát a 19. század hajnalán alakulnak meg a múzeumok, mint intézmények. A gyűjtemény a könyvtárban, hogyha oda megyünk vissza, hogy a 19. század utolsó harmadában megszületik a public library fogalma, ami eleve azt mondja, hogy a könyvtár az a nyilvánosság gondolata, a közzététel gondolata, a szolgáltatás gondolata elválaszthatatlanul hozzátartozik. A gyűjteménynek a törzse, dokumentumokról van szó, ráadásul ráadásul ugye a könyvnyomtatás elterjedésével sokszorosított a kereskedelmi forgalomban számolt dokumentumokról van szó. Ebből látszik az, hogy teljesen természetes, hogy azokat a forrásokat, a tartalmakat a könyvtárak közzé akarják tenni, el akarják juttatni a felhasználóikhoz minél nagyobb elállnál, minél nagyobb odaadással. Ezzel szemben a múzeumok nem dokumentumokat gyűjtenek, hanem legáltalánosabban megfoglalmazva objektumokat, műtárgyakat, ezt-azt-azt, nagyon sokféle a múzeumi gyűjtemény. Alapjában véve egyedi objektumokról van szó, tehát nem sokszorosított objektumokról van szó, és a nyilvánosságot csak a gyűjteménybe kerülésük által nyerik el ezek a dokumentumok döntő többségükben, tehát nem eredetileg nyilvánosságra szállt tárgyakról, objektumokról van szó. Ezzel valahogy meg is tudtam talán indokolni a attitűdnek a különbözőségét. A múzeumok alapfeladat hármasa a gyűjtés, feltárás, megőrzés. Ehhez még negyedik elemként járul hozzá, alapjában véve klasszikusan, hagyományosan a kiállításokon keresztül bemutatás. De ez már egy negyedik olyan elem, ami kicsit járulékos az első háromhoz képest. Az informatikának, az informatikai eszközök használatának meg alapvető outputja a közzététel, a nyilvánosság, a bemutatás. Ezért egy nagyon jelentős gondolkodásmód változásnak kellett végbevenni a múzeumokban, mire eljutottak ehhez a gondolathoz. De ez nem csak az informatikának köszönhető, majd fogok erről beszélni kicsit részletesebben, hanem annak a nagyon markánsan megváltozott társadalmi közegnek is, ahol a múzeumoknak a saját identitásukat, saját önazonosságukat újra kellett gondolni, és egy egész más kommunikációs stratégiát kellett meghatározni magukkal kapcsolatosan, mint amilyen korábban létezett. Ennek megfelelően ebben helyet nyert az informatika is. Akkor, ez a második szlájd, ami elmondja azt, hogy nagyjából hogyan is épül fel egy múzeumi informatikai rendszer. Négy olyan eleme van ennek a rendszernek, négy olyan komponenssel, ami együttesen azt mondta, hogy egy digitális múzeum, vagy egy múzeumi informatikai rendszer így épül fel. Az első az integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszer, ez az, amit ILS-nek mondjuk a könyvtári világban, vagy hogy is mondjuk könyvtári integrált rendszernek mondjuk, mindenek a rövidítése, nem érdekes. Lényeg az, hogy a múzeumban úgy mondjuk, hogy integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszer, a nemzetközi szakirodalom az Integrated Collection Management System néven híresült el. Kicsit furcsa, hogy CMS a rövidítés ennek, ugyanúgy a portálmotoroknak, de ettől függetlenül a múzeumi rendszereket értjük alatta. A valid digitális tartalomszolgáltatás egyre nagyobb hangsúlyt nyer a múzeumokban, az Európai Uniós projektekben, az Európános projektekben a múzeumok, mint content providerek, tartalomszolgáltatók vannak jelen. Kifejezetten megnőtt a múzeumok ázsiója a digitális tartalmaink révén. Nagyon fontos a webkommunikáció, de az eladásban most erre nem jut idő, de ez egy nagyon speciális, különleges terület, nagyon dinamikusan fejlődő terület a múzeumokban. És aztán a negyedik terület, ez könyvtári világban szinte ismeretlen, az a kiállítási informatika, ami egy speciális szakterület, nagyon izgalmas átfedések vannak meg informatikai ügyességek irányába, amelyek könyvtári tekintetben nem kerülnek szó, az augmented reality-ről van kezdve a játék technológiákig, a kiterjesztett valóság, a Kinect, stb. Tehát rengeteg a holografika, tehát csomó olyan dolog szóba jön itt, a múzeumok tekintetében érvényesen, amely könyvtári világban nem releváns. Akkor nézzük, hogy mi is ez a terület. Amikor digitális kulturális örökségről, illetve digitális kulturális örökség megőrzésről beszélünk, akkor a GLAM szektorról beszélünk a nemzetközi szakirodalom érvényében. A GLAM szektor az a Gallery, Library, Archive, Museum, tehát nagyon egyszerűen a magyar közgyűjteményi szektor néven tudnánk jellemezni. Van még egy másik kifejezés erre a szakmai körre, vagy közösségre, ezek a memóriaintézmények. És akkor viszont ide tartoznak, tehát az elhányat, az elértárok is ide tartoznak ebben a körben. Tehát a GLAM szektorról fogok most beszélni. Milyen digitális tartalmakat őriznek a üzemszektor intézményei, primér forrásoknak tekinthetjük mindazt, ami a üzemszektoron kívül keletkezik, de a üzemszektor gyűjtőkörébe tartozik. Tehát ami az üzleti, a magánszférában, a kulturális szférában létrejött digitális kulturális örökségi tartalmak, ezeket mind-mind gyűjteniük kell ezeknek az intézményeknek, meg kell őrizniük és szolgáltatniuk. Másodlagos forrásnak tekinthetjük azokat a digitális tartalmakat, amelyek analóg forrásból, a múzeumok saját gyűjteményeiből jönnek létre, tehát az, amit nemes egyszerűséggel digitalizációnak hívunk az intézményekkel belül. Azt kell mondanunk, hogy ez a megőrzés, ezzel való törődés és munka manapság már alapfeladatnak tekinthető. Éppen olyan elválaszthatatlan feladat a kulturális örökség megőrzésével foglalkozó intézményeknek a digitális tartalmak megőrzése, mint az eredeti analóg műkincsek, dokumentumok, iratok, stb. Megőrzése, függetlenül attól, milyen intézmény típusról beszélünk. Külön feladatot jelent és külön problematikát jelent, meglátásom szerint még megoldatlan problematika a digital world tartalmaknak a kezelése. Hadd mondjak önöknek egy speciális példát. Egyik irodalmi múzeum, ugyebár a Magyar Irodalom Múzeum, a Magyar Irodalmi Emlékek őrzésének a kijelölt intézménye. Mit kezdünk a irodalmi kéziratokkal, hiszen manapság az írók döntő többsége már számítógépen hozza létre a műveit. Hogy fognak érkezni hozzánk a kéziratok? Valamilyen adathordozó. Mit csinálunk velük? Hogyan tesszük el őket? Mit jelent az eredetiség kérdése? Amikor egy papíron lehetett, most mondom informatikus úr, verziókövetést végezni, tehát lehetett látni, hogy miket húzogáltak ki az író, mit írt át, azt hogyan tudjuk megtenni egy Word dokumentum esetén? Hogyan fognak az irodalomtudósok kritikai kiadásokat csinálni, amikor elvesztettük a különböző szövegváltozatokat? Ezek óriási kérdések, szerintem nyitott kérdések, nagyon igényelnék az igényes szakmai vitát, és nagyon igényelnék azt, hogy ezekre releváns és adekvát korszerű válaszok szülessenek, még adós a szakma. Itt van ugye az analóg források digitalizálásáról szót ejtettem, rengeteg forrást igényelne, nincsenek, nem látom a forrásokat, össze-vissza eseti digitalizációs projekteket lehet látni, tudatos tervszerű digitalizálási projekteket nagyon keveset. Nagy probléma a formátumok kérdése, rettentő heterogén a kulturális örökség megőrzésével foglalkozó intézményekben a digitalizált állományoknak az összetétele, jobb-rosszabb minőségű ilyen hordozóban, olyan hordozóban. Szóval ez egy borzasztó össze-vissza a helyzet, nagyon sok munkát jelent ezeknek a rendbetétele. És hát nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan módszertani anyagaink, aminek alapján eligazodást kaphatnának az intézmények, hogy milyen minőségi szempontokat kell figyelembe venniük a saját projektjeik tervezésénél. Mik a hosszú távú megőrzésnek a lehetőségei, feltételei. Csak zárójelben szeretném mondani, nem olyan régen egy múzeumi digitalizálási konferencián Ritter Dávid, az ELTE informatikai igazgatója tartott egy előadást a hosszú távú megőrzésről. Picit próbálta Dávid provokálni, de lényegében kimondta azt, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen. Ami az egy iszonyatos nagy kérdés, mert az, hogy a múzeumokban mai napig kötelező az elektronikusan előállított alapnyilvántartásokból megfelelő minőségű papírra kinyomtatni a nyilvántartást, és az minőségű hivatalos nyilvántartásnak, ez azt jelenti, hogy a múzeológusok még mindig azt gondolják, hogy papírust még ma is kézbe lehet venni, de ki tudja azt, hogy az elektronikus nyilvántartások 20-30-50 év múlva meg lesznek. Az én véleményem az, hogy meg lesznek, tehát itt most mindenki próbál meg ijeszgetni, ami nagyon jó dolog, mert akkor jó megoldások fognak születni, de lesznek rá megoldások. Olyan értékű adat vagyunk gyűlt össze a világban, amit nem engedheti meg az éppen uralkodó, egyébként kanyarodó nyugati kultúra, hogy
fogjuk elveszni a hatalmat. És hát a szolgáltatás egy nagy kérdés, őrült kérdés, nagy kérdés, milyen eszközökkel, milyen technológiás szolgáltatók, kiknek szólnak a szolgáltatásaink, illetve hogyan oldjuk meg azokat a korlátozó kérdéseket, például a jognak a kérdéseit, a szerzői személyiségi jogi kérdéseket, alkalmazkodunk hozzá, hogy egyszerűen csak lenyújtunk egyet és átlépjünk fölöttük. Ezek óriási kérdések. Nézzük, milyen fogyasztói környezetben dolgoznak az intézményeinkben. Bozasztó fontos, sokszor esett már róla, úgyhogy csak gyorsan repülök fölöttük, a generációs problémák. Azok, akik készítik ezeket a tartalmakat, az én korosztályomban nálam valamivel fiatalabbak is, azok nem ugyanazok az emberek, akik fogyasztják őket. Tehát az XYZ generáció, azok sokkal a fiatalabbak, tehát egész máshogy gondolkodnak már a tartalmakkal kapcsolatosan, mint mi, akik készítjük. Ez tőlünk iszonyatos nagy gondolkodást és feladatot vár, hogyan tudjuk megoldani, hogy azon a nyelven kommunikáljunk, amely a befogadóknak a nyelvezete, úgyhogy az értékőrzést meg nem adjuk fel. Ez egy feszültség, nem kis feszültség. Digitális bevándorló, benszülöttek, gotrólosok. Na nézzük, olvasói kultúra, fogyasztói szokások radikálisan megváltoztak az elmúlt 10-15 évben. Kulturális paradigmaváltáson mentünk keresztül, nagyon eltolódott a hangsúly a tömegmédiák felé, a magas kultúra az háttérbe szorult, kevesebbé vált, sosem volt tömegkultúra, nyilván erről szó, de most még kevésbé az. A mi intézményeinknek valahogy igazolniuk kell saját létjogosultságokat. Nagyon sok irányba igazolni kell, többek között a fenntartók felé is igazolni kell, tehát ez valamilyen szinten akár még létkérdésé is válik, hogy találunk egy olyan nyelvezetet, kommunikációs nyelvezetet, amelyen keresztül meg tudjuk azt mutatni, hogy mi eljuttatjuk a tartalmainkat, eljuttatjuk az üzeneteinket a felhasználókhoz. Nagyon nehéz a visszacsatolás kérdése, csak kalkulálni lehet. Egyetlen egy dologgal rendelkezünk, de ezt is fontos jól artikulálni, ez az eredetiség. Most mondom ezt akkor, amikor arról beszélünk, hogy digitális kulturális örökség, ami ugye reprodukció, kivéve a digital volt. De hát a műtárgyainkról készült fotók, 3D-k, animációk, ez az az nem eredeti. Viszont eszköz arra, hogy elhozza a felhasználót az eredetihez. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a digitális reprodukció, az jól van közzétéve, az nem elvon a múzeum látogatástól, hanem oda visz. Ezt soha nem szabad elfelejteni. Kicsit gyorsabban megyek, mert nagyon megy az idő. Ugye a szórakoztatás technikai médiumai, azt kell látnunk tudnunk, hogy a digitális kultúrás örökség ápolásával foglalkozó intézmények a kreatív ipar részesei. Hát ez egy könyvtárosnak, egy múzeológusnak az agybajjal egyenlő gondolat, hogy ők ipari dolgozó, de el kell fogadni, hogy erről van szó. Kinőtt egy olyan környezet, ami egyébként hasznos a mi számunkra, amiben együtt tudunk működni olyan szereplőkkel, akikről korábban nem gondoltuk, hogy partnereink lehetnek, és forrásokat jelenthetnek, akár anyagi forrásokat, akár motivációs forrásokat, vagy új felhasználási területeket számunkra. Tehát igenis jó valahogy magunkat ebben a környezetben elhelyezni. Nagyon nehéz, hogy az internetnek a világa, ahol megjelennek a tartalmaink, az illékonyság világa, még csak nem is 3 napig tart egy csoda, hanem egy néhány óráig. Az a hír, ami a hírportálokon reggel fönn van, délben már nem hír, 2 nap múlva megy az archívumból se lehet, ebben artikuláljuk valahogy egy múzeumot, ami az időtlenséggel áll párban. Az a konklúzió, hogy az új médiumoknak a hagyományos kezelése elégtelen, ki kell találnunk, hogy milyen új szemlélettel, új termékekkel tudunk a kulturális piacon jelen lenni. Gyorsan kell mennünk. Ezek most, hogy mik ezek az új szempontok, ami felé el kéne tolódni egy múzeumi kommunikáció. Tehát korábban a bemutatás helyett, egy kiállítási bemutatás helyett gondolatok meg üzenetet kell közvetíteni. Nem a műtárgy van a középpontban, hanem az a kontextus, amiben a műtárgy elhelyezkedik. A műtárgy központú kiállításért élmény központú kiállításokat kell létrehozni. A tárgy helyett a téma a lényeges. És egy kiállításnak mindig többnek kell lenni, vagy mondjuk azt, hogy egy kulturális tartalom bemutatásának, mint valamilyen tudományos eredmény közzétételének, egy reprezentációnak, valamilyen dinamikus, kommunikációs folyamatban kell ezt az egészet elhelyezni, úgy kell elképzelni, amiben helye van a visszacsatolásnak, helye van az interakciónak is, és maga a tér, akár virtuális térről beszélünk, akár fizikai térről, ez mindenképpen egy oda-vissza csatolás, befogadó, szolgáltató kommunikációval kell, hogy leképeződjön. És aztán nagyon fontos, hogy ez egy egészen új dolog, ez a szupernap, ez a szakirodalomban mostanában jelent meg egy gondolat, arról van szó, hogy eszközök jelennek meg a múzeumi kiállításokon, meg szolgáltatásokon, amivel azonnal és közvetlenül lehet megosztani. Tehát egy QR kódon keresztül, egy like-on keresztül, egy megosztáson keresztül a social médiában azonnal publikálni lehet a személyes csatornákon keresztül. Ami viszont nagyon lényeges, hogy a kommunikációs paradigmaváltás az nem jelent funkcionális paradigmaváltást. Tehát az alapfeladat a kultúra közvetítésnek, az érték közvetítésnek az alapfeladata az tökéletesen az eszközrendszer változik. Mik ezek a területek? A szolgáltatás bővítés az feltétlenül virtuális kiállításokat, storytelling alapon lehet létrehozni. A storytelling ez egy egészen új gondolat. Egy fél év, egy év, másfél éve ütötte fel a fejét a szakirodalomban. Arról van szó nagyon röviden, hogy egyéni személyes narratívákat, történeteket lehet létrehozni abban a kulturális közegben, kontextusban, amiben éppen belép a felhasználó, és ott megfelelő hardware és software eszközökkel ezeket valahogy össze tudja rakni, mindenmódon konkrétumot és nem csak egy általánosságban. Új típusú olvasási lehetőségekre van lehetőség, ki lehet használni a virtuális közösségi teret, ezek az arcos felsők és a Timasz firkászok, amiket odaírtam zárójelben, ezek a Petőfi Irodalmi Múzeumoknak blogos szolgáltatásai voltak, tehetséggondozásra és múzeumpedagógiai kapcsolattartásra és programokra használtuk őket. És nagyon-nagyon fontos, hogy az intézmények számára lehetőséget biztosít a fizikai térből, a virtuális térből való kilépés irányába, hatványozottan több felhasználóhoz lehet eljutni, mint hogyha csak a fizikai térben gondolkodunk. Az új partnerek nagyon fontos, egyrészt az oktatás, bűvös szó. Ezt a könyvtárosok is tudják már, akár olyan tekintetben, hogy mivel tudjuk a létünket hitelesíteni, az oktatási tartalmak létrehozásával, akár egyszerűen anyagi forrásoknak a kiaknázásával, vagy megszerzésével, és mind-mind az oktatásra célzott. Tudjuk jól, hogy az Európai Unió a kulturális támogatást az tagországi kompetenciába utalja, oktatási célra vannak források, ha tudunk oktatási tartalmakat létrehozni, akkor ilyen forrásokhoz is hozzájuthatunk. Illetve kiemelt szereplő a kulturális turizmus és az idegenforgalom. Erre utaltam, hogy korábban ezt nem gondoltuk volna, hogy ide jutunk. Ezt viszont szeretném azt is mondani, hogy ez nem rossz. Lehet, hogy szokatlan, lehet, egy kicsit zavarónak tűnik elsőre, de tényleg arról van szó, hogy eljuthatunk olyan emberekhez, eljuthatunk olyan fogyasztókhoz, felhasználókhoz, akik ezen a területen jelennek meg, az idegenforgalom területén, a kulturális turizmus terén jelennek meg. Fájó módon azt kell mondanom, hogy nem artikuláljuk még mindig elég jól magunkat, mert fordítva viszont nem keresnek meg bennünket. Petőfi Irodalmi Múzeum a főváros belvárosának kellős közepén van, és az 5. kerületi önkormányzat, amikor kulturális turizmus projekteket hoz létre, nem gondolkodik a kerület múzeumaiban. nem keresnek bennünket. Ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, nekünk meg kell tenni, hogy olyan projektumokat állítsunk elő, amelyekkel oda tudunk férni, és azt kell tudni mondani, hogy ez igen, mert erre a nézés marcagra tapadni fognak a német nyugdíjasok. A lokatív alkalmazások egy egészen új környezet, egészen új trend, mert mire mutatok rá példát, illetve nagyon fontosan tartom az agregált központi szolgáltatások létrehozását, de erre most nem jut idők sajnos. Konkrétumokat mutatok most már példákat. A kiállítási kommunikációban ezek a funkciók. Az ismeretközlés, az illusztráció, az interaktivitás és a különböző területek közötti kölcsönhatásnak a megmutatása. Ezek a példák, amiket oda felírtam, a PIM-nek az állandó kiállításából vett példák. Tudáspontokat tudunk létrehozni, ami azt jelenti, hogy olyan tartalmakat tudunk megmutatni informatikai eszközökkel, amiket lehetetlen lenne a kiállításban már kitenni, mert ott határa van a térnek. De egy érintőképernyős számítógépre, egy flashes program bele lehet hatványozottan sok tartalmat gyönszölni. Aki érdekli, az oda megy, szépen kell megcsinálni, ízlésesen, izgalmasan, és ülnek előtt az emberek és használják. A passzívek azok a vetítős, tévés dolgok, holografikus vetítés, térmanipuláció, stb. Illetve érdekes ez az interaktivitása, a játékok elhelyezése, a kiállításban a képen, egy március 15-i játéknak egy képernyőjét mutatom meg, ami játszható ebbe a kiállításban, és mondjuk később egy mondat elég vissza fogok térni. A mobileszközök használata. Okostelefon, tablet, stb. Ez egy új generációs feature, nagyon sok lehetőséget jelent. Mi a Petőfi kiállításban talán előső magyar múzeumként készítettünk egy okostelefonos appot, mind a két akkor létezett nagy operációs rendszere, tehát Androidra és iOS-ra is, még Windows van akkor nem nagyon futott fel, ami nagyon sok minden megcsinált. Egyrészt nem szolgai módon képezte le a kiállítást, hanem egyfajta újraértelmezése volt a kiállításnak. Ugyanakkor valamilyen módon kiváltotta a hagyományos audio guide-okat is, haza lehetett vinni az egészet, tehát otthon lehetett használni, és olyanok számára is el tudtuk jutatni a kiállítást, akik egyébként nem tudtak eljönni, megnézni. Erre vonatkozólag az a konkrétum derült ki számunkra, hogy még nem nyitott meg a kiállítás, amikor a marketekben fönn volt a két app, és az első letöltések egyike Sydney-ből volt. Úgyhogy nagyon boldog voltunk. Aztán itt vannak a lokatív projektek, amelyek a városban szanaszét. Erre ez egy példa, Ottlieb Géza centenáriumi évében készítettünk a Moholy Nagy Egyetemmel és az MTA Stakival közösen egy Ottlieb Séta nevű programot, mindenféle mobil eszközön végig lehetett járni, a Hajnali háztető című regénynek egy interaktív adaptációja volt, sétálni lehetett, hogy kellett a városban, és a regény cselekményének megfelelő pontokon regényrészleteket, filmeket, plusz hozzáadott tartalmakat lehetett megnézni, meghallgatni az eszköz segítségével. És ez a vége. Ami most történik, a Digitális Irodalmi Akadémia talán ismert szolgáltatás önök előtt, hazánk után második legnagyobb digital library-je. Most készítjük a mobil eszközön való használtatásra a programot. Terveink szerint a jövő elején ez már elérhető lesz, és lehet úgy közben is olvasni a diát, azzal az okossággal, hogy ezt offline is meg lehet majd tenni, és egyfajta szoftveres kölcsönzés fog megtörténni, tehát nem lehet a szövegeket eltulajdonítani, addig lesznek a mobil eszközök, a szövegek, amíg az ember is, és aztán utána az töltésre kerül. És végül pedig mutatnék önöknek egy virtuális kiállítást, amit a Petőfi Irodalmi Múzeum egy Európai Uniós projekt keretében fejlesztett. Lesz hangom? Van a számítógép hangunk arról, hogy csináljuk, hogy nem hangunk. Reméljük lesz. Ez, amit itt látunk, ez most egy online szolgáltatás, egy virtuális kiállítás szoftver, amiben saját magunknak tudunk virtuális kiállításokat létrehozni. megnézzük Petőfi Sándor digitális lábnyomát. Digitális lábnyom ugye valakinek vagy valaminek a jelenlétre.
A laptop le van némítva.
Hogy?
Nézzel még adul, le van némítva a laptop.
Ja, némítva, igen. Aha, köszi. Igen. Tehát Petőfi a virtuális térben. És akkor most meghallgatjuk az István Öcsémhez című remek művet. Brent Peter előadása van. Ebben a helyben fogsz.
Hogy mint vagytok otthon? Estik állat.
Jó, hát köszönöm szépen, csak egy ízelítő volt. Ennyi mindent tud egy okos, ügyes virtuális kiállítást csinálni, tehát ilyen élményekhez juttathatja az embereket. Köszönöm szépen a figyelmüket.